Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet mai tanévzáró istentiszteletre választott szentigét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetében, a 34. versben a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem csak igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Eddig az Úr írott igéje. Amen. Kedves orosházi gyülekezet, kedves diákok, kedves tanárok! 9 hónap, 36 hét, 185 tanítási nap, 185 koránkelés, 300 dolgozatírás, átlagban 1100 tanítási óra, 1100 aggódás a felelésektől. Ez az idei tanév száraz számtani adatai. Illetve majd mindenki, hogyha kinyitja az évvégi bizonyítványát, akkor egy érdemjegy formájában átlagolva is láthatja ennek az évnek az eredményét. De egy tanév az mindig több, mint puszta számok halmaza, amivel igazán ki tudnánk fejezni egy tanévet, hogy mi történt az elmúlt évben, az bennünk van. Mindenkiben, személy szerint egyenként. A szívünkben, a lelkünkben, az emlékezetünkben, az érzéseinkben, az örömeinkben, a csalódásainkban, ott van a mosolyokban és a könnyekben. Ha most mindenki visszagondol és átpörgeti magában az elmúlt tanévet egészen szeptembertől, akkor láthatja, hogy számára igazán milyen is volt ez a tanév. Megtettem én is, átgondoltam. Egészen szeptembertől átpörgettem magamban ezeket a képeket, hogy mi az, ami elsőre eszembe jut. És olyan képek villantak fel előttem szeptember óta, mint a 72 órás projektben végzett szemétszedés az utcán, vagy a közös munka, vagy mikor a sírokat tisztítottuk meg a temetőben, a csoportkép. Eszembe jutott a reformáció reggel, amikor páron beöltöztek szerzetesnek, páron pedig búcsú cédulárusnak. Eszembe jutott, amikor az alsósokkal a karácsonyi betlehemes műsorra gyakoroltunk. Eszembe jutott a szallagavató, a húsvéti csendes nap, a konfirmációs hétvége nagyszénáson, és mind-mind olyan pillanat, amire öröm visszaemlékeznem. És minden kolléga, minden diák megteheti ezt saját maga, visszagondol az évre, és meglátja, hogy számára mi az a legemlékezetesebb pillanat, a legvidámabb pillanat, amire olyan jó visszagondolni. És ugye, így már nem is csak száraz adatok, nem is csak puszta számhalmazok, számhalmazokról szól ez a tanév, hanem rengeteg személyes emlékről. Olyan emlékről, amire is majd higgyetek nekem, később nosztalgiával fogtok visszagondolni, és azt fogjátok mondani, hogy de jó is volt az, kár, hogy már vége. És legutoljára hagytam egy közös emléket, amit talán már kitaláltatok, hogy mi ez a közös emlék. És hogyha lenéztek a kivetítőre, azt hiszem, akkor pont az megy, és nagyon sokáig emlékezni fogunk rá. Ez pedig szerda délelőtt, meg az élő Luther rózsának a kirakása volt. És az élő Luther rózsa, ez több dolog miatt is fantasztikus a számomra. Egyrészt azért, mert nagyon fegyelmezetten vettetek részt benne. Mert megmutattátok, hogy képesek vagytok rá. Mert mindenki behozta a pólót időre, mert minden hibátlanul ment, mert ilyen szépen sikerült, ahogy látjátok most a képen. De leginkább nem emiatt vagyok boldog. Leginkább azért vagyok boldog, mert együtt, közösen, kicsiktől a nagyokig összefogva tudtunk létrehozni valamit. Mindenki részt vett benne, kortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül. És ha most megnézitek ezt a képet, akkor láthatjátok, hogy ebben a Luther rózsában nincsen különbség köztetek. Megnézitek ezt a képet, akkor messziről nem látszik, hogy ki kicsoda. Nem látszik, hogy ő jó tanuló, kitűnő, Aki mellette áll, vagy éppen a hátára, a vállára támaszkodik, az kicsit gyengébb, és csak a magatartása is elégséges. Nem látszik, ki honnan jött. Nem látszódnak a családi hátterek. Nem látszanak a különbségek, nem látszanak a külsőségek. Csak az látszik, hogy mindenkinek pont akkora része volt ebben a rózsában, ebben a képben, hogy létrejött, mint bárki másnak. Mert mindenkire ugyanakkora szükség volt. És azért szeretem azóta is ezt a képet nézegetni, mert Isten is valahogy így nézhet le ránk emberekre. Előtte nincsenek különbségek. Őt nem érdekli a kinézeted. Őt nem érdekli az öltözködésed. Őt nem érdekli a bőröd színe. Őt nem érdekli a bizonyítványod. Nem érdekli a száraz adatok. Őt csak te érdekled. Az életed, az útjaid, az érzelmeid, a lelked. És tudod miért? Azért, mert fontos vagy neki. Mert olyan egyformák vagyunk előtte, mint ezen a Luther rózsán, ahogy egymás mellett állunk. Mert nem személyválogató az Isten. Az emberek azok igen. Az emberekben könnyű csalódni. A Zsoltáros írja egyik helyen, hogy jobb az Úrban bízni, mint az emberekben reménykedni. És hogy mennyire így van ez? Párok, egymáshoz közel álló emberek fogadnak egymásnak örök bizalmat, örök hűséget, aztán egyszer csak hirtelen az egész semmivé lesz. De az Istenben való bizalom az megmarad. Azért, mert értékes vagy a számára. Ugyanolyan értékes vagy, mint bármelyik más ember. És ha erre a Luther rózsára nézel majd az iskolában, mert ki lesz majd téve a falra, egész nagyba kinagyítva, akkor jusson eszedbe, hogy hiányos lenne ez a kép nélküled, ha te nem lennél rajta, mert veled együtt alkot egy nagy egészet. És ezzel kapcsolatban, a Luther rózsával kapcsolatban, illetve arról, hogy mennyire is értékesek vagytok egyenként ezen a képen, jutott eszembe egy kedves kis történet. Ezt a történetet egy amerikai író, Max Lucado írta a Folt manókról. Fogadjátok ezt a történetet sok szeretettel. A Folt manók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent állt, a hegyen, ahonnan szép kilátás nyílt a Folt manók kicsiny falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. Minden manónak volt két doboza. Az egyik doboz tele volt aranycsillogó matricákkal, a másik doboz pedig tele volt szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztottak egymásra. A csinosak, a jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagokat kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontokra számíthattak. A tehetségesek is mindig csillagot kaptak. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek, nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello egy ilyen foltmanó volt. Pancinello próbált magasra ugrani, de mindig nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Egy idő után már olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elront, s újra rossz pontot szerez. Sőt, néha már az emberek minden ok nélkül is ragasztottak rá egy-egy szürke pontot. Pusztán azért, mert látták, hogy már amúgy is sok van rajta, sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanó, és egy idő után maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanó, gondolta. Még nem egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen foltmanó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások emiatt lenéztek rá, mert nem volt rajta egy csillag sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolta Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit. Élit? Igen, Élit a fafaragót. Jó tücsörög a műhelyében a hegyen. De miért? Hát majd megtudod. Menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli Manó megfordult és elment. Pancinello is hazament. Leült az ablak elé és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a Manók csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincsen rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe, amikor meghallotta a nevét. Pancinello. Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézzelek meg. Pancinello megfordult, remegve ránézett a nagy darab szakállas emberre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis Manu. Persze, hogy tudom, hiszen én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Hm, szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, Pancinello, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Én nem akartam, Éli. Tényleg nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak egymásnak? Ők is csak ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes foltmanó vagy. Pancinello felnevetett. Én értékes? Ugyan mitől? Én nem is tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék is repedezik rajta. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette a kezét a kis favállakra, majd lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nevem. Pancinellóra még sohasem nézett senki így, különösen nem az, aki alkotta őt, nem is tudta, mit mondjon. Tudod, azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Rajta miért nem tapadtak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevésbé aggódsz a matricák miatt. Érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyenlőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanú elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont. Mindannyian tele vagyunk csillagokkal, vagy szürke pontokkal, kinek miből több, kinek miből kevesebb. De a mi élünk, illetve elnézést akarom mondani, a mi Istenünk ma arra hív minket, hogy szabaduljunk meg tőlük. Ha már a szürke pontok teljesen elfedik a testedet, ha már túl vagy azon, hogy másokat megbélyegez, ha segítséget, ha kiutat keresel, akkor Isten vár rád. Minden nap elég egy őszinte kérés, elég egy őszinte imádság felé. Nem másoknak akarj megfelelni, ő előtte legyen tiszta a lelkiismereted, és akkor egy szürke pont már le is gurult rólad. És ki tudja, talán ma, ha hazamegyünk a nyári szünetre, talán utána itt a templom padjai között is itt hagyunk pár szürke pontot. Mert most kezdem csak megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, kérünk, add ezeknek a fiataloknak, hogy a most hallott igéd üzenetét magukkal tudják vinni. Valóban az életük része legyen, megértsék, hogy mindannyian fontosak vagyunk a számodra. Istenünk, kérünk, adj erőt, hogy le tudjuk tenni a csillagos és a szürke pontos dobozokat, hogy ne megítéljük, hanem segítsük, elfogadjuk és szeressük a másikat. Amen.